Sziasztok, kedves gyülekezet! Jó, hogy itt vagytok. Mennyire jó volt dicsőíteni együtt, mennyire jó volt csak egy kicsit csendesen Istenre figyelni ezen a délelőttön. A vasárnap az mindig Istené, és remélem, hogy nektek is otthon, a képernyők előtt, vagy bárhol, ahol vagytok, van egy kis teretek kiszabadulni a zsongásból, ami az elmétekben van, bekapcsolni az Isten tiszteletet, és figyelni Istenre. Most ketten vagyunk itt, azért, mert szeretünk volna nektek készülni egy kis beszélgetéssel, úgyhogy Balázssal együtt beszélgetni fogunk, de még mielőtt beszélgetünk, csak imádkozzunk. És köszönjük azt, hogy velünk vagytok, hogy odaszálljátok ezt az 1 óra 15-20 percet arra, hogy akartok hallani Istentől, meg akarod őt jobban ismerni. Én mindig azt mondom, hogy a közösségnek két funkciója van, ha lehet ilyen csúnya szót mondani, hogy funkció, közeledni Istenhez és közeledni egymáshoz. Ez az, ami a legfontosabb. Közeledni Istenhez, és közeledni egymáshoz. Úgyhogy mennyi atyám, köszönöm ezt a mai alkalmat, köszönöm azt, hogy így karácsony előtti utolsó vasárnapon, advent 4. vasárnapján összejöhetünk így online is, és kérlek, hogy ez a beszélgetés, ami most zajlani fog, ez embereket építsen, töltsön, a te ígéd, ez szóljon a szívünkhez, és változzunk, ne úgy kapcsoljuk ki majd az adást, ahogyan beléptünk, hanem egy jobb gondolatokkal, jobb kedvel, nyitottabb szívvel. És kérlek, hogy csak szólj mindenkihez személyesen, úgy, ahogyan neki szüksége van arra, hogy megszólítsd. Arra, amire neki szüksége van, hogy mondd. Azokat most mondd a beszélgetésen és az igéken keresztül a Jézus nevében. Amen. 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 Hát köszönöm Balázs, hogy így bevállaltad ezt a beszélgetést.
Ja. Hát abszolút nekem megtiszteltetés, és ahogy így a dicsőítést hallgattam, és így ebben az atmoszférában, ebben a hangulatban visszagondoltam a tegnapi délelőttünkre, amikor is kimentünk a piacra, és vásároltunk még pár dolgot, hogy mekkora kavalkád van. És az a készülődés, ami az igazából belül és a lelkünkben történik, és az a készülődés, ami fizikai síkon történik, az két külön, olyan, mint a két külön világ lenne.
Igen.
Nem?
Meg az ellenkezője.
És teljesen az ellenkezője.
Igen. Beszélünk a békességről, meg a nyugalomról, meg a reménységről, és közben meg lóhalált futunk a közlekedéssel, meg a bevásárlósorokkal, a másfél méterekkel, meg a...
Igen. És pont azon gondolkoztam, mert éppen végignéztünk a családommal egy közelharcot egy parkolóhelyért.
Az igen.
Tehát gyakorlatilag... Mind a két fél kiszállt az autóból, és majdnem összeverekedtek. És most nem feltétlenül erre akarom kihozni ezt a beszélgetést, mert nem ez a lényeg, hanem talán az, hogy József és Mária, amikor elmentek,
parkolóhelyet
kerestek a szamárnak, akkor ugyanezt élhették át, hogy igazából valami hihetetlen nagy zizegés volt a körül, hogy Jézus megszületett, és sokszor így fejben, legalábbis én úgy emlékszem vissza a gyerekkori történetmesélésekből, hogy az egy ilyen nyugodt és egy ilyen nagyon szép, kiegyensúlyozott pillanat volt, amikor Jézus megszületett. Neked is született már a kislányod, nekem is születtek már gyerekek, és valahogy ez nagyon nem erről szól.
Igen.
És mégis valahogy talán ennek a mai napnak is az a célja, hogy picit valahogy a szívünket, meg a lelkünket visszavezessük oda, hogy nyugodjunk le egy kicsit, gondolkozzunk, elmélkedjünk Isten igéjéről, Isten beszédéről. Mi lesz a mai téma?
A mai témánk, azt hiszem, hogy elárulta a screen, azaz Immanuel, azaz velünk az Isten. De még gondolatodhoz egy kicsit hadd tegyek hozzá, amit az előbb mondtál, pont tegnap beszélgettünk egy kismamával, és ahogy elmeséltem neki a szülőszobai élményemet, mint apuka, hogy mennyire érdekes itt is az ellenkezőjét megtapasztalni, hogy amikor benn voltunk a szülőszobán, úgy bezárult. Nem is tudtam arról, hogy van a kórházon kívül közlekedés, emberek mennek munkában, hanem annyira ott, abban a pillanatban hirtelen bezárult minden, hogy így visszagondolva, hogy nekünk hívő embereknek, amikor Krisztusnak a születéséről emlékezünk meg, azokról az órákról, arról a hihetetlen csillagállásokról, ami szó szerint csillagok állása, ahogyan összecsengett, és ahogyan ott József és Mária a tejászolban meg világra hozták. Ezt hogy mondjuk? Ezt szépen hogy mondjuk? Szóval Mária világra hozta Jézust, József meg gondolom, hogy szurkolat
neki, talán segédkezett.
Hogy vajon így tudjuk-e lelkileg ugyanezt az állapotot, hogy mondjam ezt, újra alkotni? Nem tudom erre a szép szót, hogy mi is így bezárkózunk-e egy picit ebbe a szülőszobába, hogy megemlékezzünk arról, nem a kicsi Jézusról, nem a Jézuskáról, meg a fáról, hanem arról a reménységről, ami azt jelenti, hogy Isten velünk. Ugyanis erről fogunk beszélgetni, hogy az Immanuel, az Isten velünk, az mit jelent, és mit jelent nekünk. Felolvasom az Ézsaiás 7.14-et, amikor beszélgettünk Balázsral, akkor ez volt az alap kiindulásunk, ez az igevers. És azt mondja az Ézsaiás 7.14 az FO-ban. Nézzétek, fiatal szűz, gyermeket fogan, fiút szül, és így nevezik fiát Immanuel.
Hát az önmagában eléggé ellentmondásos. Tehát amikor ezt így leírhatta Ézsaiás, hogy egy fiatal szűz fiút fogan, akkor nem valószínű, hogy értette is, hogy mit fog leírni. Mm. Nem valószínű, hogy képben volt azzal, hogy neki most ezt a proféciát miért kell leírni? Vajon ez a szűz, ez a fiatal szűz, ez csak egy ilyen képileg megjelenő dolog, vagy valóban azt írja le, ami meg fog történni. És talán nagyon, nagyon jól visszaadja a Bibliának az üzenetét az, hogy lehetetlen dolgokat fogunk átélni keresztényként. Valahogy benne van ebben a történetben is az, hogy, és ez sokszor előfordul, nem tudom, hogy te a beszélgetéseidben hogy vagy ezzel, de ez az egyik sarkalatos pontja az ellenérveknek, amikor megkérdezik tőlünk, hogy te hogy hihetsz abban, meg abban? Te hogy hihetsz egy Istenben, akit nem látsz? Hogy hihetsz abban, hogy Jézus egy szűz lánytól fogant? Az ő pocakjában. És most éppen olvasunk a gyerekekkel egy mesekönyvet, ami pont ezt dolgozza föl, és ebben a mesekönyvben is, ami nyilván nem mesekönyv, mert Krisztus születésének a történetét írja le, de ebben is feldobja maga a meseíró, egyébként Lackfi János, hogy mennyire képtelenség az, ahogy és amilyen körülmények között Jézus a világra jött, és vajon mi az üzenete ennek a pár gondolatnak, hogy olvasd fel még egyszer, kérlek, ezt a pár sót ezt a...
Azt mondja, nézzétek, a fiatal szűz gyermeket fogan, fiút szül, és így nevezi fiát Immanuel.
Immanuel. Mit jelent az, hogy Immanuel?
Immanuel az annyit jelent, hogy Isten velünk van.
Isten velünk van.
Igen. Ami ugye pont a beszélgetésünk is ezzel kezdődött, hogy amiért szerettem volna veled beszélgetni, meg szeretném ezt a beszélgetést átadni nektek, az pontosan az, hogy azt hiszem, hogy mindannyiunknak ebben az időszakban beszélgetésekre van szüksége. Beszélgetésekre, de Istennel. Hasonló módon, ahogy Balázsra beszélgetünk most. Példabeszédekben van egy igen rész, ami kicsit összekapcsolom nektek ezzel a gondolatmenetemmel, de a példabeszédek 3-5-8-ig egy nagyon érdekes dolgot ír, és az utolsó sorra lesz a lényeg, de muszáj látni az előtte levő sorokat is. Egyébként az utána levő sorok is zseniálisak, úgyhogy ha jegyzeteltek, és remélem, hogy jegyzeteltek, akkor azt tudjátok, hogy soha nem nekem szól, hanem nektek szól. Akkor a példabeszédek 3-5-8-at írjátok föl, szintén az FO-ból fogom felolvasni. Bízz az örökkévalóban teljes szívvel, és ne menj a saját fejed után. Minden helyzetben ismert fel az örökkévalót és akaratát. Én itt megállnék egy szóra, mert pont Balázsral is, ahogy beszélgettünk, annyira érdekes, hogy mindannyian Isten akaratát akarjuk tudni az életünkre. Ez egy gyakran kért imakérés, hogy szeretném tudni, mi Isten akarata az én életemre nézve. És mennyire érdekes, hogy a példabeszédekben azt mondja, hogy minden helyzetben ismert fel az örökkévalót. Ez az első, és ez annyira megfogott engem, hogy minden helyzetben felismerjük-e, hogy ott van az örökkévaló, azaz Immanuel, velünk az Isten, és akaratát. Tehát, hogy nem összekeverendő az, hogy én Istent keresem, vagy Istennek az akaratát az én életemre nézve, ez két külön dolog, ez szerint a rövid igevers szerint, de sokkal fontosabb prioritásban szerintem az örökkévalóval foglalkozni, hogy kicsoda ő, hogy ki ő. És úgy megy tovább, hogy akkor majd egyengeti utadat és vezeti lépteidet. Ne képzeld magad túl okosnak, hanem tiszteld és féld az örökkévalót, a gonosznak pedig fordíts hátat. És itt jön a kulcs, ami nekem nagyon-nagyon szólt. Egészség lesz ez a testednek, és még a csontjaid is felüdülnek. Wow. És ez nekem annyira erős volt, hogy amikor azt mondja, hogy ha arra törekedsz, hogy megismerd az örökkévalót és az ő akaratát, akkor majd egyengeti az utadat, vezeti a lépteidet, és egészség lesz ez a te testednek, és még a csontjaid is felüdülnek. Úgyhogy azt gondolom, hogy ebben az időszakban pont ezért kell többet beszélgetnünk, akár egymással is, de akár Istennel is, még jobban, még belsőségesebben, mert igazából ebben tudunk megnyugodni, ebben tudunk felüdülni. Ebben tudom azt mondani, hogy wow, ez nekem jó, akkor is, amikor nem vagyok. És ha mi más van, hanem a karácsony, amikor elvileg lenyugszunk, ugye elsőjéig kiveszünk az éves hátra maradt szabadságokat, amik most nem tudom, hogy vannak-e így a Covid alatt a home office miatt, de hát jó páran nem home office-olunk. Úgyhogy tovább is adom Balázsnak, mert közben fölírtuk azt a szót magunknak, ami visszatér a Bibliába az örökkévaló, az Immanuel mellett.
Igen, és nagyon izgalmas, és ahogy felvezetted ezt a gondolatot, hogy nagyon izgalmas ebben az, hogy az örökkévaló megismerése és az ő akaratának a megismerése az sorrendben az azzal kezdődik, hogy előbb ismerjük meg Istent. Uh-huh. Ismerjük meg azt, hogy kinek az akaratát kell teljesíteni. Uh-huh. És nagyon, azt gondolom, hogy nagyon sokszor én beszélgetésekben többször hallom azt, hogy előbb keresi az ember azt, hogy Isten vajon mit akar tőlem? Isten vajon mit akar nekem adni? Vajon mi a célom itt a Földön? Vajon mi a célom azzal, hogy itt élek, és élem az életemet? Néha olyan érzés, hogy csak bele a vakvilágba, és csak megyünk előre. De vajon mi az Isten akarata az én életemmel? És ez, erről a könyvek születnek egyébként. Tele van a Biblia ilyen példákkal, amikor emberek azt kérdezgetik, hogy mit akar tőlem Isten? És ebben a példabeszédekben nagyon jól visszajön Istennek a szíve, uh-huh. és Isten gondolata arról, hogy előbb ismer meg engem, uh-huh. és utána majd kiderül, hogy mi az én akaratom. És itt egy nagyon jó találkozás, ahogy így beszélgettünk az elején, még mielőtt ide kiálltunk volna, jutott eszünkbe, mégpedig amikor Isten találkozik Mózessel, uh-huh. és egy égő csipkebokor jelenik meg Mózes előtt, és nézi, és nem érti, hogy miért nem ég el az a bokor, és nem érti, hogy ez most mi, és ebben talán egy picit benne van az örökkévalónak a képe, hogy egy örökké folyamatosan értünk lobogó tűz Isten, és ahogy ott lobog ez a csipkebokor, Isten megszólítja őt, és ahogy átbeszélik a dolgokat, ugye Mózesnek az életének a célja, tehát az akarat, amit Isten akart felőle, az volt, hogy menjen és szabadítsa ki az ő népét Egyiptomból, hozza ki az ő népét. És ez volt az akarat.
Igen.
De amikor megkérdezi Mózes, hogy mit mondjak a fáraónak, hogy mire hivatkozzak, kire hivatkozzak, hogy ez az akarat, ezt akarod, de hogy mit mondja, kire hivatkozzak, akkor azt mondja Isten, hogy mondd azt nekik, hogy a vagyok küldött. És az örökkévaló szóban megjelenik a vagyok, mert a való, az örökkévaló, a való az azt jelenti, hogy örökké van, ilyen nagyon furcsán, bénán, magyarul örökké vanó. Tehát, hogy Isten örökké ott van, és örökké létezett, mégis azt mondja, ezzel azt fejezi ki Mózesnek is, hogy a vagyok küldött. Uh-huh. Az, aki mindig volt, és mindig lesz, küldött téged. És ne azzal foglalkozz, hogy hogyan fog megvalósulni ez, hanem azzal foglalkozz, hogy én ki vagyok neked. Igen. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy különbség, hogy ha a sorrendet megtaláljuk az életünkben, és megismerjük azt, hogy ki Isten a mi életünkben, akkor talán sokkal könnyebb lesz az ő akaratát teljesíteni.
Igen.
Aztán van egy, még egy érdekes példa, János 18:6-ban, ugyanis a Biblia tele van olyan üzenetekkel, ami megjelenik az Ószövetségben, és megjelenik az Újszövetségben. És remélem nem veszitek ilyen nagyon nagy ugrásnak, hogyha most így a Krisztusnak a születésére készülve, Krisztus halála előtti pillanatokról fogunk megemlékezni, vagy gondolkozni ezen, de a János 18:6-ban van egy nagyon érdekes gondolat, és ez szintén a vagyok körül forog. Jézus tudta mindazt, ami rá várt, eléjük ment, és azt kérdezte tőle, kit kerestek? Azok így válaszoltak, a názáreti Jézust. Ő így felelt, és itt jön a lényeg, én vagyok. Mondta nekik, hogy én vagyok, és amikor azt mondta nekik, hogy én vagyok, meghátráltak, és a földre estek. Nagyon izgalmas ez a párhuzam, mert valahogy ugyanaz a vagyok hangzik el, mint ami Mózesnél. Uh-huh. És én azt gondolom, hogy ha valahol Jézusnak erőteljesebben egy picit megszólalt a hangja, akkor ez az a pillanat volt. Ugyanis azt lehet itt olvasni, hogy mindannyian meghátráltak és a földre estek. Amikor Jézus kijelentést tesz önmagáról, uh-huh. és ez így történt az új szövetségben, amikor a saját tanítványainak elmondta azt, hogy ők kicsoda valójában, akkor nagyon sokszor ők sem értették. És nagyon sokszor ők is kételkedve fogadták azt, hogy valójában te ki vagy.
Uh-huh. Hát én most ki vagyok így. Muszáj voltam lecsapni ezt a labdát.
Igen.
Igen. Igen, most jól kizökkentettelek.
Nem zökkentettél ki. Meg fogom oldani. Nem jó.
De ehhez kapcsolódóan egyébként az nagyon tetszik nekem, hogy valamiért a Bibliában ilyen visszatérő dolog az, hogy már Isten kijelenti önmagát. És Jézusnál látom, hogy a samáriai asszonnyal is, amikor beszélget, és megkérdezi a samáriai asszony is, hogy de ki az, mutasd be neki, hogy ki a Messiás. És akkor azt mondja, hogy én vagyok az, aki veled beszélek. Én vagyok. És hogy a tanítványoknak is elmondja, mégis visszakérdez Jézus, hogy ti kinek mondtok engem. Szóval, mintha lenne ebben egy folyamatos, nem az önigazolás a jó szó erre talán, de hogy egy folyamatos önreflekció, hogy ugyanannak gondoljuk-e Istent, akinek az elején megismertük. Uh-huh. Tehát, hogy ugyanaz marad-e évvégére Isten nekünk, mint január 1-én a fogadalmak idejében, amikor megfogadjuk, hogy ez az év, ez most jobban fog figyelni erre és erre, hogy ugyanaz lesz-e Isten december 30... Hány napos december?
Egy.
31. Mm. 31. Akkor is ugyanaz, hogy te kinek mondasz engem, amikor év végén fölteszed magadnak a kérdést, hogy te kinek mondasz, vagy kinek mondod Isten, hogy ez mennyire érdekes, mert hogy a tanítványoknál is akkor jött az egyik legnagyobb kijelentés, és ez hozzákapcsolnám egy kicsit ahhoz, hogy mennyire fontos, hogy ezeket kimond magadnak, de kimond másoknak is, mert amikor Pétert megkérdezi, ugye a tanítványokat megkérdezi Jézus, hogy ti kinek mondtak engem, akkor Péter ugye azt válaszolja, hogy hát te vagy az élő Isten fia. Nálad van az örök élet beszéde. És akkor azt mondja erre Jézus, hogy hát boldog vagy Péter, mert hogy nem test és vér jelentette ki, hanem Isten jelentette ki neked, az én mennyei atyám. És hogy ebben mennyire érdekes, hogy igazából az Ószövetségben is azt látom, hogy az emberek rá voltak utalva folyamatosan arra, hogy újra meggyőzzék magukat, hogy Isten vezeti őket, pedig egyébként egyértelmű volt, amikor olvassuk, ugye a zsidók kivonulása, hát tűzoszlop és felhőoszlop ment előttük. Tehát elvileg ma, ha ilyen lenne, szerintem sokkal több hívő lenne, vagy nem tudom. Tudom, hogy ezek a jelek mennyire segítenének bennünket, vagy ugyanúgy mennyire távolodnánk el Istentől. Viszont az megmutatja az Ószövetség, hogy ugyanúgy el lehetett távolodni Istentől a felhő és a tűzoszlop ellenére is. És ezért gondolom azt, hogy ma kritikus az. Most talán sokat használom ezt a kritikus szót, de remélem, hogy jó
kontextusban használom. Talán azért, mert ilyen időben élünk, ami igen. Kritikus időszak.
És kritikus az, hogy kinek mondom Istent. Igen. Igen. Tehát, hogy nekem tényleg az-e, hogy ő Immanuel, hogy ő velem van. Uh-huh. Hogy sokszor nem kapunk nagy jeleket. Pont egy baráti beszélgetésben volt ez a nagy felismerés, Balázsra beszélgettünk így hármasban egy ismerősünkkel, és ő mondta, hogy Mózes nem kapott valami sok jelet Istentől, hogy mi lesz a győzelemnek a jele, mert hogy ha megnézitek a történetet, amit javaslok, így olvassátok el, akkor azt mondja Mózes, hogy de milyen jele lesz annak, hogy ez sikerülni fog, és azt mondja erre Isten, hogy hát ugyanitt fogsz állni, és imádni fogsz engem. És ha egy személyes ilyen betekintés, akkor nekem a gyülekezet is ilyen, hogy bár annyira szeretek személyesen találkozni, meg dicsőíteni veletek, meg uh-huh. úgy prédikálni és úgy beszélni, hogy ez egy párbeszéd, és együtt vagyunk a szobában, és tényleg ott történik a minden. De mégis az, hogy itt vagyunk hétről hétre, az azt jelenti, hogy Isten visz bennünket előre. Uh-huh. Mert ha nem lennénk itt, akkor nem lenne. És hogy néha ennyire egyszerű az, hogy Isten velünk van. És Isten velem van. De ez kitérés. Nem tudom, hogy neked milyen gondolatod jutott erről eszembe.
Nekem nagyon tetszik ez, amit mondasz. Azért is, mert valahogy benne van az, hogy Mózesnek ott mond egy olyan dolgot Isten, hogy onnan fogod tudni, hogy az én akaratomat teljesített, hogy élni fogsz, hogy ott leszel. Uh-huh. Igen. És ez nagyon sokszor azt jelenti, hogy föltesszük az életünket egy dologra, és itt talán lehet párhuzamot is vonni az üzleti élettel, hogy sokan vannak köztetek is, akik üzletemberek vagytok, vagy van egy víziótok, amit az életetekre kaptatok. És hogy az, hogy élünk, és az, hogy ennek az évnek is vége van, és még itt vagyunk, uh-huh. azt gondolom, hogy az egyrészt nem természetes, tehát hogy nem egy ilyen alapvető dolog, hogy hát persze, hogy itt vagyunk, hiszen azért sokakat látunk, ha más nem a hírekből is, hogy akiknek ez nem egyértelmű dolog, hogy túlélnek egy ilyen évet. Uh-huh. Viszont ilyenkor mindig így visszamenőleg érdemes egy kicsit visszagondolni, hogy fél évvel ezelőtt, amikor azon gondolkoztam, hogy lesz az év vége, és vajon lesz-e mit ennem, vajon lesz-e egészségem, a családom rendben lesz-e, akkor így visszatekintve nem volt egy kicsit fölösleges talán aggódni amiatt, ami most történik? Szóval, hogy Mózesnek is az volt a jel, hogy még élek. És az, hogy még élek, és még vagyok, az azt jelenti, hogy Isten velem van. Az örökké velem, az örökké való velem van. Talán nem baj, hogyha ebben az időszakban egy picit így leegyszerűsítjük az életünket, és így visszabontjuk ilyen nagyon egyszerű alapkövekre, hogy az, hogy élünk, és az, hogy létezünk, az, hogy van munkánk, és az, hogy egészségünk van, az egy olyan dolog, amit Istentől kapunk, uh-huh. és az ő ajándéka. Úgyhogy az, hogy mi vagyunk, az egyedül annak köszönhető, hogy Isten van uh-huh. az életünkben.
Igen, és ugye az örökkévaló, amiről beszélgettünk, hogy milyen érdekes, hogy ő volt, van és lesz. Tehát, hogy Isten nem hagy kérdést a maga létezésével kapcsolatban, ő azt mondja, hogy én vagyok. Voltam, vagyok és leszek. Tehát, hogy én időn és téren kívül létező vagyok. És ez olyan alapvetés, amiben néha mi hívők is engedünk egy picit, és talán megkérdőjelezni hagyjuk ezt, hogy Isten most velem van-e, Isten most itt van-e. És ami nekem még érdekes, hogy az örökkévalót, azt mondja ugye a példabeszédek, amit felolvastam, hogy ismerd meg az örökkévalót, tehát uh-huh. hogy kutasd. Ez sok helyen mondja a példabeszédek egyébként, hogy úgy keresd Istennek a bölcsességet, mint az aranyat, sőt annál is jobban. És hogy ha belegondolunk abba, hogy Jézusnak az alapvetéseit, amiket ő mond, ugye azokat alapvetéseknek veszik most. Uh-huh. De én elgondolkoztam azon, hogy amikor Jézusnak a történeteit olvasjuk a Bibliában, azok egyéni történetek legyegyezve, uh-huh. és ez egyénnek szóltak, de a mi tanúságunkra. Uh-huh. És nekem nagyon tetszik az, hogy az Ószövetség és az Újszövetség ilyen szinten az én szememben összefonódik, mert hogy az Ószövetségben is folyamatosan látom Istennek a kapcsolódását, uh-huh. annak ellenére, hogy még nem volt megváltás, nem volt Krisztus, nem volt, uh-huh. amikor állt a templom, volt, amikor volt sátor, volt, amikor nem volt sátor, volt, amikor volt olyan vezetője Izraelnek, aki Istent követte, volt, amikor nem volt, de személyes szinten Isten mindig szólítgatta az embereket. És szerintem ez az, amit nem szabad megkérdőjelezni nekünk, hogyha ma nézel bennünket, vagy hallgatsz bennünket, hogy Isten szól-e hozzád, vagy nem. Ugye azt írja, hogy Isten egészen közel van hozzád. Ott van a szádban és a szívedben. Tehát, hogy nincs távol tőled Isten, és hogy erre emlékeztetni magunkat karácsonykor, hogy Isten velünk van, az örökkévaló velünk van. Mert hogy csak a pár történetet kellene mondani az Ószövetségből, Balázs, biztos te is tudsz, akkor nekem például kedvenceim azok, amik ilyen lehetetlen történetek. Például gondoljatok bele, hogy benne volt szabályban az, hogy prostituáltal nem érintkezhetett zsidó ember, se közelébe sem mehetett. És Ráháb, ugye, amikor el akarták foglalni Jerikót, akkor Ráháb bújtatta el a kémeket. És végül ő kikötött Izrael népe mellett, jövevényként, de Izraellel együtt vert tábort, és utána végig együtt vonult vele. És aztán nagyon nagy szerepe van a Bibliában végig, hogyha megnézzük a Jézus vérvonalát, és végigolvassuk a neveket, akkor nagyon érdekes nevekre bukkanunk. Uh-huh. Hát, hogy olyan nevek vannak benne, akiknek elvileg nem kellett volna Istennel beszélgetniük, de mégis kaptak Istentől egy kegyelmet, egy érintést, egy hívást. Vagy ha azt látom mostanában, hogy nagyon sok aggódnak a gyerekvállalás miatt, ugye a mentőség. És úgy végigolvastam az Ószövetségben, a Bibliában, hogy miért imádkoznak a nők. És egy nagyon érdekes így látni azt, hogy kb. Majdnem 70%-ban, aki le van írva, most ezt hasraütésre mondom ezt a 70%-ot, de a nők többsége folyamatosan azért imádkozik, mert nem tud szülni. Nem tud szülni, és Istennel kapcsolódik. És ott is van egy nagyon érdekes történet, hogy Anna bemegy a templomba, és azt mondja, hogy én szeretnék gyereket, én szeretném ezt az örökkévalónak adni, és lesz egy mennyei kijelentése, és lesz egy áldás tőle, és Isten megérinti, és lesz gyermeke. Sőt, és őt hívják majd Sámuelnek, aki Éli után jön, és ő lesz az egyik legnagyobb pap és proféta egyben, aki hihetetlen dolgokat visz véghez, hogy mi vajon hova megyünk a meddőséggel ennek az évnek a végén. Nem csak a nők, hanem az életünknek a meddőségeivel. Hova megyünk az évnek a végén, ami nem sikerült. Következő vasárnap lesz szó az egy dolgokról, kinek telt be az egy dolog, kinek nem telt be az egy dolog. De hogy ebben is azt látom folyamatosan, hogy az Ószövetség is, mintha egy bizonyítéka lenne annak, hogy Isten veled akar lenni. Ott akar lenni a nehézségedben, és választ akar adni rá. A kérdés az, hogy őt keresed-e hozzám észre, mert hogy amit Anna a történetéből látunk, az, hogy ő sírva fakad a templomba, és annyira mélyen zokog, hogy azt hiszik, hogy részeg és tántorog. Vagy tántorog. Tántorog. Bényem, tántorog. Kicsi játsza most állva, úgyhogy tántorog. De milyen érdekes, hogy bevállalta ezt. Bevállalta ezt a szituációt. Csak azért, mert az egyetlen reménye az örökkévaló volt.
Igen, a helyzet az, hogy az Ószövetség az még egy olyan időszak, és ezt az ember tette ilyenni, amikor Isten elsősorban a saját népére népként tekint. Nem egyéneket lát, nem egyénekkel foglalkozik, hanem népként. Gondoljunk bele, hogy nagyon sok olyan történet van az Ószövetségben, amikor jó királya volt Izraelnek, és nyilván ezeket szeretjük olvasni, és azonosulni ezekkel a szereplőkkel, amikor olvasunk róluk, és mondjuk a kedvenc, nagy kedvenc király, Dávid királynak az élete, akiről egyébként, hogyha egy picit belemegyünk az életébe, már nem is kiderül, hogy nem is volt ő annyira jó. Nagyon sok hibája volt. Mégis úgy emlékezünk rá, hogy jó király volt, és abban akkor, amikor a király jól teljesítette a feladatát, és követte Istennek az igéjét, akkor kivirágzott az ország. De nagyon keveset olvasunk arról, hogy Isten személyesen szól valakihez, pedig alapvetően Istennek a személyes kapcsolódás volt mindig is a terve. Ez talán ott romlott el, amikor Mózes kivezette Egyiptomból a népet, és akkor a nép azt mondja, hogy nekünk ne csak egy Istenünk legyen, és ott mondanak egy elég számtalan dolgot, hogy adj nekünk kézzelfogható Istent, olyan isteneket, mint amik itt minket körbevevő népeknek is van, hogy adj nekünk Mózes egy kézzelfogható dolgot. És ennél talán nagyobb bántást Isten felé nem követhetett el az emberiség, az ő népe, hogy adj nekünk valamit, amit meg tudunk fogni. Hogy ez a tűzoszlop előttünk van, hát persze, hát már megszokta a szemünk, vagy az, hogy felhőoszlop van nappal. Hát igen, vannak ilyen természeti jelenségek, amik így alakulnak, és akkor nagyon gyorsan átmegy az ember abba, és Izrael népe is átélte ezt, és azt mondta, hogy adj nekünk először egy kézzelfogható Istent. Aztán pedig azt mondja, hogy adj nekünk egy királyt.
Igen.
És Isten önmagára úgy tekintett, hogy én vagyok a királyotok. Én vagyok az, aki vezetni foglak titeket. Nektek nincs szükségetek külön uralkodóra, egy emberre, aki uralkodik. Nektek elég kell, hogy legyen Mózes és Áron, aki elmondja az én tervemet, és ti csak tegyétek meg azt, amit én akarok. És ebben egy nagyon azok a történetek, amikről itt beszélgetünk, akár Annának, vagy akár Gedeonnak a története, amikor személyesen Isten megszólít valakit, ebben ott van az, hogy Istennek a szíve mindig is azért dobogott, és azért volt, hogy személyes legyen velünk. Hmm. Az ember akarta azt, hogy ez külön váljon. Az ember akart magának földi királyt, aki majd uralkodni fog, és itt válik szét az, hogy legyen egy Istenünk, de az is legyen kézzelfogható, és legyen egy királyunk, akinek majd mindent megteszünk.
Hmm. És aki felelős minden jóért, de felelős minden rosszért. És
hogyha... Így van. Tehát aki megtestesíti azt, igen, hogy mi jók vagyunk, vagy nem jók.
Igen. Hmm. És milyen érdekes az, hogy nekem a hívő életben, például mekkora kapaszkodó az, hogy Jézus folyamatosan arról beszél, hogyha valaki hisz bennem, akkor én és az Atya vele fogunk lakni. Vele fogunk élni. Benne fogunk lakozni. Azt mondja a Szent Szellemről, hogy elküldöm hozzátok, és ő veletek lakik, mint a világ végéig. Uh-huh. És nagyon érdekes az is, hogy azt mondja, hogy ugye népé tesz bennünket, az ő népévé, és hogy ő bennünk és közöttünk él ezen a földön. Szóval, hogy van egy nagy felelősség ebben, főleg karácsony tájékán, de azért minden, 365 napjában, hogy vajon azt képviselem-e az, hogy Isten bennem él, az örökkévaló bennem él, mert hogy az ő királysága nem kézzelfogható királyság. Uh-huh. És ez nagyon tetszik, és ezt nem értette meg Izrael népe annak idején, hogy Istennek a királysága nem egy kézzelfogható királyon alapszik, nem egy kézzelfogható dolgon alapszik, hanem azon a mindennapi vezetésen, ami Istentől jön. Uh-huh. Azt hiszem, hogy ebbe kell bíznunk ebben az időszakban is, hogy Isten minden nap vezet bennünket, és minden nap megadja majd a megoldásokat. És nagyon érdekes az is, hogy Jézus folyamatosan hív, és erről beszéltünk Balázsa előtte, hogy milyen érdekes, hogy az Ószövetségben is azt mondja Isten, hogy térjetek vissza hozzám. Tehát, hogy az állapota az embernek az Isten volt. És csak Isten felhívja a figyelmünket ma, hogy van lehetőség visszatérni hozzá. De mi mentünk el tőle. Tehát, hogy mi távolodtunk el. És a mi érzékszerveink úgymond lettek érzéketlenek arra a dimenzióra, amiben Isten lakik, ami számunkra megfogadatlan. És ezért nagyon fontos dolog az, hogy például legyen egy saját hitünk és meggyőződésünk arról, hogy nekünk ki az örökkévaló. Mert különben hogy tudnám elmondani, hogyha nem tudom én az én életemben. És akkor számtalan példa van, és már lejár lassan az erre szánt idő, de számtalan példa van, amikor el tudom mondani az én gyerekkoromból is, vagy a felnőtt életemből is, hogy pont nemrég köszöntem meg pár embernek azt, hogy mennyit öntöttek az én életemben a kellő időben, ha nem lettek volna ott, már nem állnék itt, és nagyon rossz helyen lennék, mert akkor éppen olyan döntések előtt voltam, ami nagyon nem jó irányba vitt volna, de ott volt az az egy-két ember, és hagytam, hogy Isten kicsit megdorgáljon, mert azt is írja tovább. Egyébként a példabeszédek, hogyha olvassátok tovább, akkor ezt is írja, hogy hagyd, hogy Isten megdorgáljon téged. Ne szégyeld, hogy Isten megdorgál. Ne szégyeld a korrekciót, ne szégyeld a helyreigazítást, hanem abból, ha azt követed, akkor nem maradsz szégyenben. És hogy mennyire fontos, hogy ezekből a történetekből például Péter, hogy reménység legyen nekünk az, hogy a hibáink által is vezet bennünket Isten, téged is és engem is. Péternek azt mondja Jézus, amikor a halál előtt, karácsonyban is kiugatunk Jézus halálánál, nem? De hogy igen. De hogy a halál előtt azt mondja Péternek, hogy te meg fogsz tagadni engem, de amikor majd helyreállsz ebből, menj vissza a tanítványokhoz, és erősítsd őket. És szerintem ez nagyon fontos az, hogyha bármi történt ebben az évben, elbuktál, vagy rossz döntéseket hoztál, ha te helyreállsz abból Istennel, és ezt elmondod másoknak, abból tudjátok, hogy az egyetlen dolog fakad, az pedig a hit és a remény. Az már kettő. Mert a hit az hallásból van, és hallani kell az, hogy Balázssal beszélgetünk, vagy mint barátok, és elmondjuk, hogy ki hogyan tette túl magát egy-egy... Már mi nem szoktunk megsértődni, ugye?
Nem, soha.
Soha. Nem veszekszünk otthonig. Nem. Soha. Hát nem, mi, nem is tudom. Mivel szoktunk példálozni?
Tökéletességünket. Mindig minden tökéletesen csinálunk, és aztán igen, azt jól elmondjuk egymásnak.
De jó elmondani egymásnak a hibáinkat, és hogy hogyan oldottuk meg, hogyan találunk feloldozást ebben, és hogyan erősítjük egymást abból, hogy tanultunk a hibákból, és tanultunk a nehézségekből. Úgyhogy legyen ez az adventi időszaknak a vége, és az új évig tartó időszakotok egy olyan, ami azt mondta, hogy én szeretném ismerni az örökkévalót. Szeretném ismerni az örök jó. Nem az akaratát, nem az, hogy én hol vagyok ebben a képben, nem az, hogy értitek, hogy nekem mi a benefit, mi az, amit én kihozhatok ebből a helyzetből, hanem hogy ő kicsoda nekem. Tehát, hogy Isten kicsoda számomra. Emlékszem egy imámra, mármint, hogy az egyik imádságomra, hogy ifjúsági táborban voltunk, és az ifjúsági vezetőmnek mondtam, hogy figyelj, most imádkozzunk, és én ezt az imát, ezt egy ilyen jelző zászlóként akarom letűzni, hogy erre az imára mindig emlékezni akarok, és mivel most mesélem ezt a történetet, ezért emlékszem. De hogy értitek, hogy ti szúrjátok le ezeket a jelző zászlókat, ti rakjátok oda úgymond az emlékköveket az életetekben, hogy mire akartok emlékezni. Arra akarsz emlékezni, hogy az örökkévaló veled van, vagy arra akarsz emlékezni, hogy te hogyan érzed magad, mert ez nagyon más tud lenni. Arra akarsz emlékezni, amire mondjuk én tudom azt, hogy én a megtérésem után is nagyon sok hülyeséget csináltam. De a megtérésem, és az a döntés, amikor én eldöntöttem, hogy én odaadom az életemet Krisztusnak, és bemerítkeztem, és alá merültem a medencébe, és feljöttem, azt az örömöt egy jelző oszlopként, egy táblaként, az mindig itt van az életemben, és soha nem fogom elfelejteni, hogy milyen érzés volt kijönni a vízből, és azt mondani, hogy én tiszta vagyok, és ez nem az én érdemem, hanem Krisztus tett tisztává, és ő bocsájtotta meg a bűneimet, és ő rendezi az életemet folyamatosan. Úgyhogy nem tudom, Balázs, szerintem belefér annyi, hogy neked mi, milyen, ha akarsz mondani egy jelző oszlopot, csak a többieket bátorítani, hogy milyen ilyen emléked van, ami ilyen.
Talán azzal kapcsolatos, amiről te is beszéltél, hogy nyilván is szinte egyértelmű, hogy mindannyiunknak az életében vannak és lesznek olyan időszakok, amikor úgy érezzük, hogy összedől minden. És olyan érzés, mint amikor egy olyan hátizsák van a hátunkon, ami tele van kövekkel, és nem tudjuk hova letenni, és csak visszük, és én így érkeztem ebbe a gyülekezetbe egy összetört kapcsolat, egy szétesett kapcsolat után érkeztem a gyülekezetbe, és egyetlen egy dolgom maradt meg, az, hogy nem veszítettem el a hitemet Istenben, és az emberekben elveszítettem a bizalmamat, a hitemet, a kapcsolatokban elveszítettem a hitemet, de egyedül Istenben maradt meg valahogy a reménységem, meg a hitem. És most, amikor egyébként itt az Ézsaiás 9-ben azt olvasom, hogy az ígéret született meg Ézsaiás szívébe a Mesiásról, hogy mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, és az uralom az ő vállán lesz. És valamiért itt nem azt mondja Ézsaiás, hogy az uralom az ő kezében lesz, hogy az a jogar az ő kezében lesz, amivel majd megítéli a népeket, hanem az ő vállán lesz. És hogyha emlékezünk, amikor Jézus vitte a keresztet, akkor nem így vitte a kezébe, hanem itt vitte a vállán. És ez jelenti azt, hogy az uralom, az, hogy ő legyőzte a halált, igazából ez az uralom. És amikor én így kerültem a gyülekezetbe, hogy az én vállaimat is nyomták ezek a nagyon nehéz terhek, amiket akkor úgy éreztem, hogy ezt soha nem tudom letenni, és soha senkivel nem tudom megosztani, akkor ebben a gyülekezetben találtam meg az újrakezdést. Pont azért, mert itt voltatok ti, ez a közeg segített abban, hogy le tudjam venni magamról a terheket, és át tudjam tenni Jézusra. S egyikünk vállai sem arra vannak kitalálva, hogy olyan terheket hordozzunk, amiket nem tudunk letenni. Egyikünk se arra lett megalkotva, hogy az uralom, a halál feletti uralom a mi vállunkon legyen, hanem arra lett megalkotva Krisztus, azért lett Istentől ajándék nekünk, hogy az uralom, a bűn feletti uralom és a halál feletti uralom, az, amit teljesen elrontottunk, ami kicsúszott a kezünkből az irányítás, mindez, ami így kumulálódik, folyamatosan egymáshoz adódik, és egy óriási nagy gombóc, ezt át tudjuk neki adni. Erre mondja azt gondolom az ige azt, hogy Immanuel, velünk az Isten, hogy ott van veled, hogy nem kell aggódnod, nem kell félned a jövőd miatt. Úgy, ahogy most megállhatunk és visszaemlékezhetünk az elmúlt egy évre, hogy annyira lehetetlen év volt, annyira felbojdult minden, mégis itt vagyunk, mert Isten velünk van. És talán ez, ez jelentette nekem is a legnagyobb reménységet, és a kérdésedre a választ is, hogy amikor ide kerültem a gyülekezetbe, akkor nagyon nem így gondolkoztam, teljesen máshogy gondolkoztam önmagamról, Istenről, a kapcsolatokról, az emberekről, teljesen szinte az ellenkezője volt. Nem volt bennem bizalom, nem volt bennem hit önmagam felé se, az emberek felé se, nem bíztam sem önmagamban, sem az emberekben. Egyetlen egy dolog maradt meg tényleg az, hogy az Istenben való hitemet, a történések, a dolgok, amiken keresztül mentek, azok nem tudták elvenni. És ez volt az egyetlen kapaszkodó. És azt gondolom, hogy itt talán egy nagyon jó gondolat lehet az, hogy én nem odajöttem Istenhez, hanem visszajöttem Istenhez. És azt gondolom, hogy a megtérés is, bárhogyan is nézed magad, bárhogyan is gondolkozol magadról, és lehet, hogy életedben először hallasz ilyen beszélgetést, prédikációt, teljesen mindegy, minek nevezzük, mert hogyha nincs értelme, akkor úgyis el fog füstölni. De hogyha először hallasz ilyet, és önmagadra gondolsz, akkor ne úgy gondolj magadra, mint aki oda megy Istenhez, egy ismeretlen személy, egy ismeretlen személyhez, hanem Isten egy olyan Isten, aki téged visszavár, aki hazavár, és ez egy nagyon nagy különbség, és én itt értettem meg az otthonnak a lényegét, és ebben a gyülekezetben értettem meg azt, hogy mit jelent otthon lenni Isten királyságában, és talán nem nehéz itt átvezetni azt, hogy valójában amit elrontott a nép Istennel szemben, és mindannyian így vagyunk, elrontottunk egy csomó dolgot, de az, hogy akartunk egy kézzelfogható királyt, akit megfoghattunk, hát Isten így adta meg. Kaptunk Jézus személyében egy olyan valakit, akit megérinthettünk, akit megfoghattunk, és tudhattuk, hogy igen, ő Istennek az ígérete.
Wow. És ugye azt mondja, hogy gyertek hozzám mindannyian, mert azt mondta, hogy olyan terhekkel jöttél, amiket nem bírtál. És azt mondja az ige, hogy gyertek hozzám mindannyian, akik meg vagytok fáradva, és nehéz terheket cipeltek, és nálam megnyugvást találtok. És azt mondom, hogy ha valami, akkor a Krisztusnak az érkezése az ez az üzenet is, hogy gyere, gyere, ahogy vagy, gyere azokkal a terhekkel, gyere azokkal a nehézségekkel, nem én fogom megoldani, nem is Balázs fogja megoldani, hanem tudunk neked bemutatni egy olyan Istent Krisztus személyében, aki teljesen ember volt miattad, hogy átélje ugyanazokat a nehézségeket, kísértéseket, megpróbáltatásokat, amiket te keresztül mész. Ő győzött helyetted, hogy ne téged furdaljon a lelkiismeret a kudarcokért, hanem ő meghalt helyetted, hogy élhess. Használd ezt a lehetőséget, élj ezzel a lehetőséggel. Nyugodj meg, azt mondja, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos vagyok, és az én terhem, amit rád rakok, az könnyű. Ez egy könnyű dolog.